Negyedik könyv, József a kenyéradó. Előjáték a felső rendekben. A felső körökben és rendekben, mint hasonló alkalmakkor mindig, nagy volt ekkoriban a fullánkos szende elégtételérzés és a sunyi káröröm, amit találkozáskor szemérmesen lesütött pillák alól kiröppenő tekintetek és kerekdeden lebiggyeztett ajkak jeleztek. Megint betelt a mérték, végére ért a nyájasság, esedégessé vált az igazságtevés, s ő nagyon is kívánsága és terve ellenére a szigorúság birodalmának kényszerítésére, amelynek felfogása szerint a világ különben egyáltalában nem állhatott meg, mert a puszta nyájasság és könyörületesség túlságosan lágy talajára amúgy sem lehetett volna felépíteni. Fenséges bánatba merülve látta, hogy kénytelen közbelépni és rendet teremteni, letaszítani, megsemmisíteni és megint csak elsimítani, mint a vízözön idején a kénköves esőnapjaiban, amikor a lúgtó elnyelte a kárhozat városait. Nos, az igazságtevés nem volt olyan stílű és terjedelmű. Nem volt oly áldázméretű, mint a nagy megbánás rohamának és az egyetemes vízbefolytásnak idején, vagy akár csak az időben, amikor Sodoma férfiai elferdült szépérzékük következtében kettőnk közülünk kicsi hián elviselhetetlen vámot vettek. Nem maga az emberiség jutott a mocsárba és verembe, vagy egy embercsoport, amely útját égbe kiáltóan megrontotta, hanem csupán egy, minden esetre különösképpen csinos és szerénytelen, előszeretettel, nyomatékossággal és messzire menő tervekkel különösképpen számon tartott egyes esetéről volt szó a fajtának, amelyet nyakunkba vartak, a körökben és a rendekben nagyon is jól ismert szeszélyes gondolatmenet következtében, ami elejétől fogva keserűséget keltett, és jogos várakozást, hogy a keserűség csak hamar annak osztály része lesz, aki a sértő elgondolást elkövette és elindította. Az angyalok, így hangzott a gondolatmenet, képünkre teremtettek, ám de nem termékenyek. Ellenben az állatok, lám termékenyek, de nem hozzánk hasonlók. Teremtsük meg az embert, az angyalok képmását, aki mégis termékeny. Abszurdum. Több, mint felesleges, mert tévúton járó, bogaras és bánattal keserűséggel vemhes. Nem voltunk termékenyek semmi esetre sem. A fény kamarásai és csöndes udvaroncok voltunk mindannyian, és a történet egykori érintkezésünkről az emberek leányaival nem egyéb alaptalan pletykánál. De mindent tekintetbe véve, és akármiféle állatfeletti és érdekes mellékjelentésekkel telített is amaz állati előny, a termékenység képessége, mi, terméketlenek, semmi esetre sem ittuk, mint a vizet, a jogtalanságot, s ő meglátná, hova jutna termékeny angyalfajzatával. Talán még addig a belátásig is, hogy az önuralmát megőrző, és tulajdon gondtalanságát bölcsen biztosító minden hatóság méltán örökre megbolygathatatlan maradhatott volna a mi biztos létezésünk mellett. A minden hatóságnak és a korláttalanságnak, az életre hívásban, a kigondolásnak és a puszta legyennel való megvalósításnak természetesen megvoltak a maga veszélyei. A minden tudóság sem volt feltétlenül elegendő, és nem tudta tökéletesen elhárítani a tévedéseket és határozott félresiklásokat ezeknek az abszolút képességeknek gyakorlása közben. Puszta nyugtalanságból, puszta tevékenységi ösztönből, az ezután még azt is, és az angyalok és az állatok után az angyal állatot is, puszta vágyából meggondolatlanság történt, megszületett a nyilvánvalóan kétes és zavarba ejtő, amelyet aztán éppen azért, mert oly tagadhatatlan tévalkotás volt, tiszteletreméltó makacsággal még különösen szívén is viselt, és a mennybelieket mélyen sértő érdeklődéssel tüntetett ki alkotója. Vajon csak úgy magától? Saját szakállára jutott ez a kellemetlen életre hívás az eszébe. A körök és a rendek körében olyasféle kéz alatti és tenyér mögötti gyanítások keltek szánra, amelyek tagadták ezt az önállóságot bizonyíthatatlan, de nagyon is valószínűsíthető gyanítások, amelyek szerint az egész a nagy Szemájeltől indult ki, aki ekkoriban tüzes bukása előtt még nagyon közel állott a trónhoz. Az ötlet nagyon is rávallott, mégpedig miért? Mert neki volt fontos, hogy a gonoszt, legsajátosabb gondolatát, amelyet senki más nem gondolt és nem ismert, életre keltse és világra hozza, s mert a világ repertórium gazdagítása a gonosszal semmi más módon nem volt elérhető, mint az ember létrehozásával. A termékeny állatoknál Szemájel nagy ötletéről, a gonoszról nem lehetett szó, annál kevésbé nálunk, terméketlen Isten másainál. Hogy a világra jöjjön, ahhoz éppen az a teremtmény volt szükséges, amelyet Szemájel gyaníthatóan javasolt, Isten képmása, aki egyúttal termékeny, tehát az ember. Különben semmiképpen nem volt itt szó a teremtő mindenhatóság kijátszásáról, hiszen Szemájel szokásos nagyvonalúságával egyáltalában nem hallgatta el az ajánlott teremtői művelet következményét, azaz a gonosz életre hívását, hanem kereken s vadul kimondotta, természetesen a körök gyanítása szerint, s utalt a teremtő lényének jelentékeny gyarapodására elevenségben, gondoljunk csak a kegyelem és irgalmasság gyakorlására, az ítéletre és jóvátételre, az érdem és bűn, a jutalom és büntetés lehetőségére, azaz egészen egyszerűen a jó keletkezésére, amely a gonoszéval kapcsolatos. Mert annak ekkor még csak ugyan a lehetőségek ölében kellett ellentétére várnia, mielőtt valósággá válhatott volna. És általában a teremtés maga is lényegében a szétválasztáson alapult, s rögtön a fény és sötétség szétválasztásával kezdődött úgy, hogy a mindenhatóság következetesen cselekedett, amikor ettől a pusztán külsőleges szétválasztástól tovább haladt, hogy az erkölcsi világot megalapítsa. A körök és rendek között széltében hosszában elterjedt a vélemény, hogy ezek voltak az érvek, amelyekkel a nagy Szemájel hízelgőn a trón elé állt, hogy javaslatainak megnyerje, valóban igen-igen ravaszdi javaslatok voltak azok, vihogtatóan ravaszdiak, csapda jellegűek minden vad nyíltságuk ellenére is, ami csupán köpönyege volt a csalafintaságnak és gonoszságnak, melyre a rendek nem minden rokonszemd nélkül tekintettek. Szemájel gonoszsága pedig a következőben állt. Ha a termékenység adományával megáldott állatok nem teremtődtek Isten hasonlóságára, akkor pontosabban véve mi, udvari Isten képmások sem teremtődtünk akként, mert viszont mi hála Istennek tökéletesen mentek vagyunk a termékenységtől. A tulajdonságok, amelyek köztük és köztünk oszlanak meg, istenszerűség és termékenység magában a teremtőben eredetileg egyesítve voltak, és csak ugyanaz ő képére kellene teremtődnie annak a lénynek, amelyet Szemájel javasolt, s amelyben ez az egyesülés ismét létrejönne. Azonban éppen ezzel a lénnyel, tehát az emberrel jönne világra a gonosz. Nem vihogtató tréfa ez. Éppen az a teremtmény, amely, ha úgy vesszük, a teremtőhöz leginkább volt hasonló, hozta magával a gonoszt. Isten Szemájel tanácsára tükröt alkotott benne, amely legkevésbé sem volt hízelgő, s amelyet aztán bosszúságában és zavarában többször is szeretett volna porrázúzni, de csak nekifogott, a végsőkig sohasem ment el, talán azért, mert nem tudta elszánni magát, hogy az egyszer fölidézettet ismét a nem létbe taszítsa vissza, s az elhibázott kedvesebb volt szívének, mint a sikerült. Talán ezért, mert nem akarta elismerni, hogy végképp elhibázott lehessen valami, amit ő oly nagy mértékben saját hasonlatosságára teremtett. Végül talán azért, mert a tükör az önmegismerés eszköze, s mert egy bizonyos Abirám vagy Ábrahám nevű emberfiában kellett a ma kétes teremtménynek öntudatosodnia, hogy Isten önmegismerésének eszköze legyen. Ezek szerint az ember Isten önmaga iránti kíváncsiságából született, amit Szemáel okosan tételezett föl róla, és tanácsával ki is használt. Bosszúság és zavar volt a szükségszerű és tartós következmény, különösképpen azokban az éppen nem ritka esetekben, mikor a gonosz hegyke intelligenciával és talpra esett vitázó készséggel párosult, mint már Káinnál, a testvérgyilkosság megalapítójánál, akinek beszélgetése a teremtővel attett után a körökben elég pontosan ismert és sokat emlegetett volt. Nem éppen méltóságos eredménnyel járt a kérdés az Éva fiúhoz, mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mert Káin így felelt: testvéremet bármilyen szomorú, kétségtelenül agyonütöttem. De hát ki alkotott olyannak, amilyen vagyok? Olyan mértéktelenül féltékenynek, hogy adott esetben mozdulataimért nem felelhetek, és nem tudom többé, mit cselekszem. Nem vagy magad is féltékeny Isten, és nem a magad képére teremtettél? A gonosz indulatot kihelyezte belém a tetthez, amelyet tagadhatatlanul elkövettem. Azt mondod, hogy te magad viseled az egész világ terhét, és bűneinek terhét nem akarod viselni? Nem rossz. Mintha Káin vagy Káin előzőleg Szemájától kért volna tanácsot, amire különben a hevesvérű rókának talán nem is volt szüksége. A felelet nehéz lett volna. Nem maradt más hátra, csak az eltiprás vagy a bosszankodó jókedv. Fuss! Hangzott a parancs. Eredj utadra! Bujdosó és vándorló légy a földön, de megjelöllek mindazonáltal, hogy hozzám tartozol, és senki agyon nem üthet. Röviden. Káin hála talpra esettségének épp bőrrel megmenekült. Büntetésről egyáltalában nem is lehetett szó. Magát a bujdosást és vándorlást sem kellett komolyan venni, mert Káin Nód földjén telepedett meg, az Édenen túl keletre, és nyugodtan nemzette gyermekeit, amihez sürgős szükség is volt rá. Más alkalmakkor, mint tudjuk, lesújtott a büntetés és a leghasonlóbb teremtmény megszégyenítő viselkedésén való fenséges bánatában megtörtént a borzasztó közbelépés, mint ahogy a jutalmazás is megtörtént, borzasztó jutalmazás, azaz túlzott, kicsapongó és korláttalan jutalmazás, gondoljunk csak Énok vagy Kánok esetére, és a hihetetlen, magunk között már azt mondhatjuk, fékevesztett jutalmazásra, melyben a fiú részesült. A körökben az a természetesen csak a legnagyobb óvatossággal kicserélt nézet uralkodott, hogy büntetés és jutalom tekintetében odalenn nem megy minden a legigazságosabban, és hogy a Szemája tanácsára alapított erkölcsi világ irányításában nincs meg a szükséges komolyság. Nem sok híja, néha egyáltalában semmi híja se volt, hogy a körökben így ítéljenek, Szemája sokkal komolyabban veszi az erkölcsi világot, mint ő. Nem lehetett eltitkolni, noha titkolni és leplezni való lett volna, hogy a némely esetben igazán mértéktelen jutalmazások erkölcsi takarói és ürügyei voltak olyan áldásadásoknak, amelyeket valójában csak az előszeretet és az egyéni hajlandóság tett érthetővé, és amelyek az erkölcsi világgal nem voltak összeegyeztethetők. és a büntetések. Például Egyiptom országában most megtörtént a büntetés és kiegyenlítés, láthatólag nem szívesen és fájdalmasan, szemlátomás csak az erkölcsi világ kedvéért. Valaki, egy kedvenc, egy elkapatott, egy álmok álmodója, egy gyümölcske annak a törzséről, aki rájött a gondolatra, hogy az önismeret eszköze legyen verembe, lyukba, börtönbe került már másodízben, mivel ostobasága elburjánzott, és most a szerelmet engedte elburjánozni és fejére nőni, mint azelőtt a gyűlöletet. Kellemes volt megbüntetését látni. De vajon mi? A környezet? Nem estünk-e tévedésbe, amikor a kénköves esőnek ezt a módját elégtelen érzéssel fogadtuk? Magunk közt szólva, mi alapjában nem estünk tévedésbe, egy percre sem. Jól tudtuk, vagy legalábbis teljes bizonyossággal gyanítottuk, hogy a szigorúságot itt csak a szigorúság birodalmának kedvéért gyakorolják. Hogy a büntetést, az erkölcsi világnak ezt a kellékét zsákutca nyitására használják, melynek csak egy föld alatti kijárata van a napvilágra. Hogyha szabad ezt mondani, a büntetéssel visszaélnek, mint további fölemeltetés és kedvezés eszközével. És amikor mi elsurranva egymás mellett csöndesen lesütöttük sugaras pillánkat, és kerekdedre csücsörített ajkunkat kifejezően lebiggyeztettük, az ennek a belátásnak következtében történt. A büntetés, mint a még nagyobb nagyság eszköze, ez a legmagasabb helyről jövő tréfa, visszafelé is fény derített az eltévejedésekre és orcátlanságokra, amelyek a büntetést kikényszerítették és okát szolgáltatták, fényt, amely nem éppen az erkölcsi világ fénye volt, mert ezek az eltévejedések és orcátlanságok is, akárki követte el őket, Isten tudja, hogy ki, azután újabb és mértéktelen fölemelkedés eszközeinek és elősegítőinek bizonyultak. A környezet tagjai úgy hitték. Meglehetősen tájékozottak ezekben a mesterfogásokban, hála némi, jól lehet korlátozott részességüknek a mindentudóságban, amellyel persze már csak tiszteletből is nagy óvatossággal, sőt, önmegtagadással és takargatással éltek. Nagyon halk hangon lehet, és kell ehhez hozzátenni, hogy azt hitték, még többet is tudnak, távoli dolgokról, lépésekről, vállalkozásokról, szándékokról, üzelmekről, titkokról, s hiba lenne mindezt udvaronc locsogásként semmibe venni, de persze mindezeknek említése csak hang nélkül történhetett, még suttogásról sem lehetett szó, hanem csupán olyasféle közlésről és megbeszélésről, ami az elhallgatással határos, gyenge rebbenéséről az ajkaknak, a szemernyit gonoszkodón levigyeztett ajkaknak. Miféle hírek, dolgok, tervek voltak ezek? A jutalmazásnak és büntetésnek sajátságos, természetesen nem bírálható, de mégis feltűnőnek nevezhető kezelésével függnek ezek össze, a kedvezés, előszeretet, kiválasztás egész komplexumával, amely az erkölcsi világot, a gonosz, és ezáltal a jó létrehozásának, röviden az ember teremtésének e következményét kérdésessé tette. Összefügtek továbbá annak a nem teljesen bizonyított, de eléggé megalapozott és alig mozdított ajakkal terjesztett hírrel, hogy Szemáel ösztönzése és buzdítása a hasonló teremtmény, tehát az ember megalkotására nem az utolsó volt, amelyet a trón elé juttatott. Hogy a kapcsolatok a trón és a bukott angyal között nem szűntek meg teljesen, vagy egy napon ismét fölvétettek, nem lehet tudni, hogyan. Nem lehet tudni, hogy vajon a környezet háta mögött ő vállalkozott-e utazásra a mocsárba, hogy ott eszmecserébe bocsátkozzék, vagy pedig ellenkezőleg a száműzöttnek nyílt, talán ismételten is alkalma, hogy elhagyja a lakóhelyét, és ismét szólhasson a trón előtt. Minden esetre abban a helyzetben volt, hogy gonosz csúffátevésre számító régebbi tanácsát újabbal egészíthesse ki és folytathassa, azonban most is, valószínűleg épp úgy, mint akkor, csupán provokációjáról és felbátorításáról volt szó, a csírájukban már meglevő, de tétovázó gondolatoknak és vágyaknak, amelyeknek nyilván még segítő rábeszélésre volt szükségük. Hogy jól megértsük, mi készült és fejlődött itt, vissza kell emlékeznünk a most folyó történet előzményeinek és előjátékainak bizonyos adataira és híradásaira. Nem másra gondolunk, mint a lélek regényére, amelyet annak idején a rendelkezésre álló szavakkal röviden már elmondottunk. Az emberi ős lélekére, amely, mint az alaktalan anyag, maga is a kezdeti principiumok egyike volt, és amelynek bűnbe esése minden elbeszélhető történés meghatározó alapja. Itt igazán teremtésről lehet beszélni. Mert nem abban állt-e a bűnbeesés, hogy a lelket bizonyos melankolikus érzékiség fogta el, ami egy felső világhoz tartozó ős principiumnál mélyen meglepő és megrendítő, és elhatalmasodott rajta a vágy, hogy az alaktalan, sőt alaktalanságához szívósan ragaszkodó anyagot szerelemmel hassa át, és ezáltal alakzatokat hívjon belőle életre, amelyekben érzéki gyönyörűséget telhetik. És nem a legmagasabb volt-e az, aki ebben az erejét messze meghaladó szerelmi küzdelemben segítségére sietett és megteremtette a történés elbeszélhető világát, a formák és a halál világát. Részvétből tette eltévejedett és bajba jutott hozzátartozója iránt, oly megértésből, amelynek alapján kettőjüknek bizonyos alkati és érzelmi rokonságára lehet következtetni, és ahol következtetni lehet, ott kell is következtetni, még ha a következtetés merésznek és talán káromlásszerűnek tetszhet is, mert ugyanakkor eltévejedésről is szó van. Vajon kapcsolatba hozható vele az eltévejedés gondolata? Ilyen kérdésre csak harsány nem lehet a válasz, és a környezet minden körének és rendjének válasza is az lett volna, minden esetre ajkacskájuk diszkrét biggyeztésével kísérve. Kétségkívül túlzó és elsietett vélekedés volna. Magát az eltévejedésben való irgalmas teremtői segítő részvétel ugyanígy eltévejedésnek értelmezni. Elhamarkodott volna azért, mert a formák véges élet és halál világának megteremtésével a világ előtti és a világon kívüli istenség méltóságán, szellemiségén, fenségén, korlátlanságán még a legcsekélyebb csorba sem esett, vagy éppen csak egy nagyon csekély, és így eltévejedésről a szó teljes és eredeti értelmében eddig még komolyan beszélni nem lehet. Kissé másképp állt a dolog azokkal a gondolatokkal, tervekkel, vágyakkal, amelyek most csak sejthető módon a levegőben lógtak, s titkos párbeszédekben kerültek szőnyegre Szemáellal, miközben ez úgy tett, mintha azt hinné, a trón előtt egészen új gondolatot vett föl saját felelősségére, holott nyilván pontosan tudta, hogy ugyanezzel a gondolattal félig meddig és egyelőre még teljes csendben már ott is foglalkoztak. Valószínűleg annak a tévedésnek egyetemességére számított, hogy ha ketten ugyanarra a gondolatra jönnek, az a gondolat csak jó lehet. Céltalan lenne továbbra is köntörfalazni és félénken kerülgetni a kását. Amit a nagy Szemájjal egyik kezével állát fogva, a másikat szónokiasan kinyújtva a trón felé javasolt, az a legmagasabb testté válása volt, megtestesülése egy még nem létező, de létrehivandó választott népben a föld egyéb mágikus, hatalmas és testies eleven népi és törzsi istenségeiknek mintájára. Nem véletlenül ejtjük ki itt az eleven szót. mert a mocsár főérve, éppen úgy, mint annak idején az ember teremtésének javaslatánál, az elevenségben való gyarapodás volt, amelyre a szellemi, világon kívüli és világ feletti Isten a tanácskövetése esetén számíthatna, csupán sokkal erőteljesebb és testiesebb értelemben. Azt mondjuk, fő érve. Mert az okos mocsárnak volt több is, és több-kevesebb joggal feltételezte, hogy ott, ahol előadta érveit, azok titkon már anélkül is valamennyien megpendültek, és csak bátorításra vártak. Az érzelmi terület, amelyre hatni kívántak, a becsvágy volt, és szükségszerűen a lefokozódás becsvágya, lefelé irányított becsvágy. Mert a legfelső esetében, ahol a fölfelé való becsvágy elgondolhatatlan, csak a lefelé való lehetséges.